Példázat a haláról. Ivanovics Iván diplomata volt, hímzett kihajtós kabátban, keresztbe vetett lábakkal és lomha tekintettel szeretett üldögélni a zöldposztós asztal mellett, ahol milliók sorsáról tanácskoztak és döntöttek. Később, a háború folyamán katonai tanácsadója lett Nikolajevics Nikolájnak, és maga is elfogadott egy előkelő katonai rangot. Diplomata simaságát a vezérkarban is megtartotta, társai irigyelték könnyű és hajlékony modorát, lágy hangját, mely vonzó és borzongató volt, mint a leopárdé, mikor élő húsba harap. Csodálni való volt az a majdnem művészi fölény, amivel a háború anyagáról. Élő emberek tömegéről úgy tudott beszélni és határozni, mint az építész a kőről és az agyagról, amiből építeni kell, vagy a sakkmatador, midőn összehúzott szemmel és csak az eredményre gondolva emel le a tábláról egy parasztot. Két zászló aljat kell odadobni, mondta lágyan és halkan. Három rajvonal elől nem tüzel, nem is kell muníciót osztani, úgyis kevés van. Ezeknek a teste elzárja a szorost, fedezéket ad. A negyedik rajvonal sturmol, mikor ezekkel elkészültek oda át. Villamos áram van a drótsövényben, mondta mosolyogva, de hiszen ez nagyon egyszerű, pár száz ember megrohanja a sövényt, ezek odatapadnak, az emberi test rossz vezető, ezeken keresztül a többi átmászik. Különben keveset beszélt, és mindig indulat nélkül. Ivanovics Iván alapjában szórakozott volt, egyszer felborult lovastúl, egy holttestbe botolva, amit nem vett észre. A kórházak, sebesült vonatok nem riasztották el, csak untatták. Udvariasan, de figyelmetlenül hallgatta az orvosok rémmeséit. Egy időben azt hitték róla, hogy megsiketült. Ez a gorlicei áttörés idején volt, mikor az ellenség egy hajnalban váratlanul fronttámadásba ment át. 30 kilométeres vonalon másodpercnyi pontossággal egy időben megszólaltak az ágyúk. A detonáció oly félelmetes volt, hogy sokan sírógörcsöt kaptak és megőrültek. Megdagadtak és összesűrűsödtek a hanghullámok annyira, hogy a tiszta levegő láthatóvá lett és szederszínű fátyol gomolygott. Nagy kavarodás volt a főhadiszálláson, apró, riadt szemekkel futkostak a felzavart tisztek, lélegzett után kapkodva hangörvény viharában. Ivanovics Iván elkésve jelent meg a tanácskozáson, csodálkozva nézett körül a sápadt arcok közt, és azzal az unatkozó fölénnyel, amiről nem lehet föltenni, hogy olcsó tréfát enged meg magának, kijelentette, hogy nem hallott semmit. Nem hallott semmit, és nem látott semmit Lubkovnál, Lemberg alatt, Kumanovónál, a Dnyeszter hídján áldogát is bólintott, mikor valaki a sodródó hullákra figyelmeztette a hullámok közt. Radomnál a németek elvágtak a vasútvonalat, s Ivanovics Iván jajgató sokasággal találkozott az országúton, melyet a sápat rémület ökröndözött ki Rigából. Mint a leütött dongó légy, élő és nyüzsgő kukacok gomolyagát ürítve ki kínjában. Ivanovics Iván kitért a sokaság elől, és átcsapott egy mellékösvényre. Aztán jött a nagy összeomlás. A fonalak kiestek Ivanovics Iván kezéből, ez már nem érdekelte, ez felbomlott, szétesett tömeg, nincs már fogója, amint emelni lehetne, szikkadt por, nem való mintázásra. Varsóban levetette az uniformist, nem kellett már neki, civilt öltött, és az utolsó vonattal elindult Pétervár felé. Az volt a terve, hogy elmegy a külügyminiszterhez, most már talán meg tudja győzni róla, hogy mégis neki volt igaza, úgy kellett volna kezdeni, ahogy ő mondta, a vasút kérdés kikapcsolásával. Útközben egy, a tárgyalásokra alkalmas érdekes ötlete támadt. Persze, mondta magában elégedetten, ez senkinek sem jutott az eszébe. A régi német-olasz szerződés 8. pontja, a 6. paragrafus, igen, a 6. paragrafus, mely szerint abban az esetben, ha a kereskedelmi szerződés, ja, hisz akkor még el lehetne nyújtani, odadobunk még pár százezer embert, de ezt már nem tudta végig gondolni Ivanovics Iván, mert az ablak csörömpölve szakadt a fejére, füst és por robbant szerte és elájult. Tompa távoli dübörgése tért magához hosszú-hosszú órák múlva. Csodálkozva figyelt fel, igen, ágyú dörgés volt. Mi ez villant át rajta, hiszen errefelé már nem lehet. De a dörgés egyre közelebb jött, most mint a 1000 ágyú dörgött volna, gránátok sziszegtek, srapnel pukkant a feje fölött, majd agyát locsantotta szét, úgy tetszett, és csodálatos képpen azért tisztán és világosan kivette az egyes puskák kattogó zaját is a pokoli dübörgésben. Kinyitott a szemét, és körülnézett, négy fehér fal merett rá, Az ablakon esti fény ömlött békésen. Ő maga kórházi ágyon feküdt, elitte két komoly pápaszemes úr, nyilván orvosok. Mi az, mondta Ivanovics Iván az orvosoknak, és nem csodálkozott, hogy nem hallja a saját szavát. Mi ez a rettenetes ütközet itt az ablak alatt, hiszen be bele lehet őrülni. Az egyik orvos megütközve nézett rá, fejét rázta, aztán felelt valamit, de Ivanovics Iván csak a szája mozgását látta. Fülére mutatott, előrehajolt, jelezve, hogy a rettenetes csatazajtól nem hallja az orvost. Az orvos ekkor kis papírszeletkére írt valamit, átnyitotta neki, ez állott rajta. Önt vasúti szerencsétlenség érte, a nyakcsigolyája megsérült egy helyen, úgy látszik a nyúltagy is. Egyelőre megbénultak a halló idegei, reméljük a bénulás nem fog átterjedni a többi érzékszervére. Ostobaság, gondolta Ivanovics Iván, hogy én megsiketültem, hiszen éppen ellenkezően soha nem hallotta még ilyen borzalmas hangokat. Borzalmas hangok voltak, figyelni kezdett, és ekkor az ágyuk és puskák zenebonáján túl más, elszigetelt zajok tolakodtak agyába. Az egyik nehéz, hörgő lihegés volt, a rohamra futó katona ájult lihegése, amint erőre dőf. Hallotta mellcsont halk recsegését a szurony hegye alatt. Hallotta azt a halk szivárgó sziszegést, amit a szétvált tüdőből kifreccsent a vér. Aztán szívdobogást hallott, tisztán kivett a billentyűk ziháló erőlködését, hogy visszatartsák a vért az átlőtt szívburokban. Hiába a billentyűk elálltak, lassan, gyötrődve ritkult, halkult a dobogás. Aztán más hangok, jaj-jaj, vacogta egy-egy görcsbe szorult torok, jaj-jaj, és anyám, és jaj, nem akarok, jaj, végem, nem akarom, jaj-jaj, megöltek, megöltek, jaj-aj, egyre erősebben, félelmetesebben, ezer meg ezer torokból, fuldokolva, sikítva, öklendezve. Az egyik abbahagyta, egy elnyújtott vonítással kezdte a másik, és mind az ezret külön-külön hallotta megindulni, jajongni, s elfulladni újra. Aztán távoli kürtöket hallott, aztán mint a kintorna krikácsolt volna kietlen messziségből, aztán károgást hallott, fekete piszkos csőrük kopácsolását kúszált hajcsomók közt. Rettenetes ágyúdörgésen keresztül tisztán kivette egy szemgolyó pattanó szétlocsanását, amint a fekete csőr belevágott. Aztán asszonyi sikolyt hallott, és utána vad zokogást, messziről fekete szeggés levélpapír halk zizegését. De ezt már nem bírta tovább. Úgy tetszett, napok múlva ébredt csak újra. Megint ezek a hangok ébresztették fel. De most már nem csak hangok voltak, alkonyi táj derengett előtte. Csodálkozva nézett körül, hogy hol fekszik, de közvetlenül körülötte sötétség volt. Tapogatózott, és a kórházi ágy szövetét érezte ujja alatt. A fejét meg, mintha fogta volna valaki, de nem látott senkit maga mellett, és nem látta szobát se. Ám a táj ott feküdt előtte, anélkül, hogy a szemét kinyitotta volna. Próbálta kinyitni, de nem tudta. Átvillant rajta egy pillanatra, amit az orvos mondott többi érzékszervéről. De nem, hiszen itt volt az alkonyi táj, éles körvonalakban látta a hegyeket. Nem messze tőle haldokló katona feküdt, zöld tányérsapkája mellette a földön. Mellét széttépte a gránát, pirosan budjant ki a lazatüdő. A katona hörgött és jajgatott szeme kifordult. Aztán száz meg száz más katonát látott, hullákat és haldoklókat egymás hegyén hátán. Kanyargó vércsikokat látott és kifreccsent agyvelőt. Szétroncsolt szíveket látott a zárt mellek mögött, mint a átlátszó lenne minden. És látta megbomlott hajszálideget rángatózását. Szájszélek és fülek homlokok rángatóztak ütemes időközökben, mint a kaszáspó kitépett lábai a papíroson. Számlálta az egyenletes rángatózásokat, egy, kettő, három, aztán úgy érezte, nem bírja tovább. Zokogni kezdett, érezte a meleg víz hoscsurog megdermedt pillái alól. Ekkor mindent megértett, a végtelen, ismeretlen öröm fogta el. A zavaros, félelmes hangok összefolytak, és dagadva, egyre diadalmasabban harsogó zenévé egyesültek. És összefolytak a képek valami szelíd, messze fényesség hátterébe, mint mikor a felkelő nap aranytavában elolvad a hegyek kemény gerince. Nagy fényesség volt ez, harsogó, felséges zene. Érezte, hogy hangosan fel kell kiáltania, mint az újszülött gyermeknek, mikor először pillantja meg a napot, és először hallja a földi zajt, az anya gügyögő szavait. Erre gondol, s még folytatta magában a gondolatot, örvendezőn is felszabadulva, ez az élet, ugye, újjongott, amire úgy vártam, újszülött gyermek én oda át a hosszú sötétségben. Ez az élet, a hang és a fény, ugye, látok és hallok immár, ó, bejó megszületni az édes, ragyogó világra. Kinyitotta a száját, és tüdejét teleszívta levegővel. Az orvos fölébe hajolt, és intett az apácának. Vége van. A bénulás átterjedt az agyra.